Innovatív kutatási módszerek a jövőálló állattenyésztésért. Nagyon sok szakemberrel beszélgettem az elmúlt években, és egyre többen azt mondják, hogy az, ami ma van, tehát a föld népességének a húsfogyasztása, amennyi húsra szükségünk van, ez irreális, és ezt egyszerűen egy idő után nem fogja tudni előállítani az emberiség, mert hogy ez túlzott, annál is inkább, mert hogy annak idején ez nem volt természetes, hogy minden áldott nap mondjuk hús kerüljön az asztalra. Ma viszont a fejlett országokban ez van, hogy szinte minden nap ott van a hús a tányérunkon. Mi a jövő? Mert hogy ez, ami most van, ez az intenzív állattenyésztés, ez nem fenntartható. Merre fele kell nekünk indulni?
Így van, és köszönöm, hogy ezzel a témával kicsit foglalkoznak, mert nekem nagy szívügyem egyébként, ugye az állattenyésztésben is dolgozunk. És ez hatványozottan így van, mert ugye a fejlődő országokban is egyre inkább van egy olyan réteg, aki meg tudja fizetni ugye magasabb állati termékeknek az árát. Mert ez azt jelenti, hogy ezt a nagyobb húsfogyasztást, amit egyébként itt 2050-re így hatványozódik a szükséglet, úgy néz ki így a világban, a népességnek a szaporodásával, tehát ezt így nem fogjuk tudni valószínűleg fedezni, és ezt inkább a harmadik világ országaiban a húsfogyasztás növekedése generálja egyébként. Európában azt látjuk, hogy egyre inkább ugye a környezetvédők azon az állásponton vannak, hogy ne fogyasszunk húsra. Én úgy gondolom, ez sem célra vezető, hanem egy ilyen arany középutat lehetne megtalálni. Én itt hangsúlyoznám a legelőre alapozott állattartásnak is a fontosságát, mert a legelő állataink, szarvasmarha és a juh, ezek ugye a legelterjedtebbek Magyarországon is, olyan mezőgazdasági területeket hasznosítanak, amelyek a legtöbb esetben már semmilyen más mezőgazdasági gyakorlattal nem hasznosíthatók, tehát nem vonhatók be növénytermesztésbe, mert vagy olyan adottságú a terület, tehát vizenyős, vagy nagyon köves, vagy fagyzúgos, vagy pedig olyan meredek a lejtő, ahol már ugye mezőgazdasági gépekkel nem tudnak elmenni. Tehát ezeket a területeket valahogy hasznosítani kell, és erre a legmegfelelőbb ugye a legelőre alapozott állattartás. Ugyanis ezek az állatok, az a fantasztikus a kérődzőkben, hogy olyan növényi tápanyagokból tudnak az emberek számára értékes táplálékot előállítani, amit az emberek ugye nem tudnának földolgozni, például ugye a füvet, mi azzal nem tudunk mit kezdeni. De a marha még a cellulózt is megemészti. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy előremutató dolog, és Magyarországon is nagyon jó adottságok vannak az állattartásra. Másik oldalról meg ez azt is maga után vonja, hogy jobban oda kell figyelnünk a gyep területeinkre.
Hát régen ez természetes volt, tehát a legeltetés, és ugye rengeteg gyep terület volt, de az intenzív mezőgazdasággal ugye ez megszűnt, mert hogy majdnem minden szabad földterületet ugye bevonunk mezőgazdasági művelés alá. Ugyanakkor szerintem azt is nagyon kevesen tudják, hogy az intenzív állattartás az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező mezőgazdasági ágazat.
Így van, bár azt is el kell mondani, hogy a mezőgazdaságban annak ellenére, hogy óriási ökológiai lábnyomokat produkál, a legnagyobb potenciál van annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a károsanyag kibocsátást. Tehát nagyon komolyan elindultak a fejlesztések, és itt az ipari állattenyésztés területén is, főleg a digitalizáció bevonásával, hogy egyre precízebben, egyre kevesebb, egyre kisebb károsanyag kibocsátással történjen meg a termelés. Tehát ezek a tendenciák azért ott vannak, ezt el kell mondanunk.
De ezt egyébként hogyan lehet megvalósítani? Mert egyik oldalról azt látjuk, hogy növekszik a hús, a tej és a tojás iránti igény. Na most azért, hogy ki tudják elégíteni ezt az igényt, ugye megpróbálnak minél olcsóbban, minél nagyobb hozamokkal dolgozni. Erre mondják azt, hogy ez pár tíz éven belül ez nem lesz fönntartható. Mert hogy ugye ez kizsigereli az állatokat, rengeteg a betegség, most már ugye szigorítottak az antibiotikum felhasználáson pontosan azért, hogy ne antibiotikumozzák az állatokat csak azért, mert rossz körülmények között tartják és megelőzzék a betegségeket.
Így van, és úgy néz ki, hogy az állatvédelmi előírások is, vagy a jövőben az állati jóléttel összefüggő támogatások is e felé mennek, hogy ezeket az irányokat támogassák, tehát hogy sokkal jobban odafigyeljenek az állatok elhelyezésére, a megfelelő térre, ami az állatok életéhez szükséges, valamint a takarmányozás és a precíziós irányba indul el, ami azt jelenti, hogy minél inkább az állat szükségletére fókuszálva az irányba megy el, hogy minél kevesebb takarmány veszzen kárba. Tehát így már a mai világban a digitális technológia bevonásával afelé megyünk el, hogy az állatokat egyedileg tudják takarmányozni. Tehát például mondjuk a sertés tenyésztésben vannak ilyen egyedi állások, takarmányfogyasztás céljából, ahol az állat bemegy, bezáródik a ketrec, és csak kifejezetten az egyed szükségletének megfelelő mennyiségű takarmány kerül beadagolásra, és azt az állatot elfogyasztja. Ugye eleve óriási költségeket is jelent a takarmányozás az intenzív állattenyésztésen belül is, tehát a hatékonyság ebbe az irányba is elmegy, hogy minél precízebben, minél kevesebb veszteségekkel, valamint úgy termeljenek, hogy minél kevesebb káros anyag kibocsátása legyen a termelésnek.
Egyébként nagy a húsfogyasztás hazánkban, tehát például az egyfőreitő húsfogyasztás?
Sertés és baromfi esetében igen. Ha jól tudom, így ilyen átlagszámokat, ilyen 60-70 kiló körül per fő az éves húsfogyasztás Magyarországon. Sajnálatos módon a kirődző állatok húsának a fogyasztása az legjobb esetben is maximum ilyen 3 kiló környékén per fő mozog Magyarországon. És én azt gondolom, hogy ezt kellene hangsúlyozni egyébként az embereknek, hogy a legelőn tartott állatok, még ha nem is ökológiai gazdálkodást folytat a gazdaság, akkor is, mint egy szarvasmarha, áprilistól október végéig egy legelőn van. Tehát a legtermészetesebb közegben, hogy az állat számára jó levegőn füvet fogyaszt, ott ritkán van kiegészítő takarmányozás, ugye csak a legelőre alapozzák, mert így lesz olcsóbb tulajdonképpen az állati termék előállítás. Tehát ezt kellene hangsúlyozni, hogy inkább a kevesebb, de minőségibb húsfogyasztása felé induljunk el, és részesítsük előnybe azoknak az állatoknak a húsát, amelyek legeltetett körülmények között voltak tartva. És ezt el lehet mérni azzal is, hogy akár egy boltban jelezzük, ugyanúgy, ahogy a tojásnál rá van írva a dobozra, hogy ketreces, mélyalmos vagy szabadtartási rendszerből származik a tojás, így a húsoknál is meg lehetne jelölni azt, hogy abszolút ökológiai gazdálkodásból, vagy legelőn tartott, vagy pedig intenzív izolásból származó húst fogyaszt. És akkor el tudja dönteni a vásárló a pénztárcájának megfelelően, hogy melyiket választja. Valamint preferálni lehetne, és úgy gondolom, hogy ez segítené a vidéken élő állattartó gazdaságokat is, hogyha helyi vágópontokon földolgozott termékeket megvásárolhatnánk, így lerövidítenénk azt a láncot is, hogy eljusson a termék ugye a vásárlóig, és akkor így közvetlenül a termelőtől lehetne jó minőségű termékeket vásárolni.
Ez egyébként külföldön már megmutatkozik, tehát ezt nagyon jól lehet látni, például vannak, Angliában vannak. Nagyon sok helyen, és Magyarországon is azért efelé tendálunk, csak ugye erre azt mondja a vásárló, hogy drága, mert amit a szupermarketben megkapok, az jóval olcsóbb. A másik oldal mondjuk elgondolkoztató, hogy mondjuk mennyi pénzt adnak itt chipsre, édességre, stb.
És hát ugye... A vásárlói fogyasztást befolyásolni az nagyon nehéz. Igen. Én úgy gondolom, hogy inkább folyamatosan föl kell hívni erre a figyelmet, amit elmondtam, hogy a mennyiségen csökkenteni és elmenni inkább a minőség irányába. Ugye azért, hogyha megnézzünk egy legelőn tartott állatnak, a húsa az olyan értékes tápanyagokat tartalmaz az emberi szervezet számára, tehát az aminosav összetétel az abszolút ideális az emberi fogyasztásra, valamint ha legelőn van tartva az állat, akkor az úgynevezett konyugált linósavak aránya is magas ezekben a termékekben, ezeknek antikarcinogén hatásuk van, nem beszélve a magas vastartalomról, vitamintartalomról. Tehát én úgy gondolom, főleg gyermekek számára nagyon fontos, de hát ez már a szülőn múlik, hogy mihez szoktatja hozzá ugye a gyermeket, hogy mit fogyasszon. Azt gondolom, hogy egy kicsit ki kell szakadni ebből a sertés és baromfi bűvkörből, és kicsit szélesíteni a palettát.
Igen, és Magyarországnak is váltania kellene, tehát a döntéshozóknak, mert ha azt nézzük, akkor az élőborjú, a hízómarha és a bárányt is ide sorolhatjuk, sőt, a nyulat is ide sorolhatjuk, exportra megy. Tehát nem itthon hasznosul.
Így van, hát úgy látszik, hogy máshol jobban felismerik ezeknek az állatoknak a fogyasztásnak az előnyét. Tehát azt gondolom, hogy hiányzik egy ilyen felvásárlói kör itt Magyarországon, aki helyben értékesíteni. Tehát akik vannak, akik megjelennek a piacon, azok általában külföldi megbízóknak kötik meg az üzleteket, és viszik ki ezeket a jó minőségű állati termékeket, vagy igazából lényegében az élő állatexportunk a jelentős, mert nem feldolgozott termékként
Így van.
kerül ki az országból.
Ugye az Európai Uniónak a termőföldtől asztalig programját mindenki ismeri. Ugyanez rávetíthető a fenntartható mezőgazdasági rendszerre? Tehát, hogy az is akkor működik jól, hogyha az egyik elem kiszolgálja a másikat, tehát ha minden hasznosul, tehát például az állati trágya.
Így van. Én úgy gondolom, hogy mezőgazdaságról nem beszélhetünk állattenyésztés nélkül. Olyan fontos részét képezi a mezőgazdaságnak, hogy állatok nélkül nem fogunk tudni fenntartható mezőgazdaságot folytatni. Tehát az állati trágya is hiányozna a termelési folyamatból, meg amit említettem, hogy olyan területeket tudunk az állatokkal hasznosítani, amit máshogyan, mondjuk a növénytermesztéssel, gyümölcstermesztéssel már egyáltalán nem. Tehát az állatok nem vehetők ki ebből a körforgásból, hanem még inkább integrálni kellene az állattenyésztést a növénytermesztéshez, és komplexebben nézni egy-egy gazdaságot. Az a lényeg, hogy ne váljon el ilyen élesen az állattenyésztés és növénytermesztés, mint ahova most jutottunk el Magyarországon.
Ugye arról már beszélt nekünk, hogy mennyivel jobb, ha mondjuk egy fűvel táplált marhának a húsát, vagy tehénnek a húsát esszük, vagy akár birkának a húsát esszük. És ugye itt szóba került a legeltetés, de hát ugye a hazai mezőgazdasági területeknek csak a 15% a gyep. Tehát magyarán akkor itt lenne az első és legfontosabb dolog, hogy a gyep területek számát ugye növelni ahhoz, hogy minél nagyobb legyen a legeltetett állatoknak a száma.
Nem feltétlenül a területek arányát, hanem a gyepeknek a minőségét. Igen. Régen annak idején tanították az egyetemeken is, hogy egy hektár egy számos állat, az a számos állat az nagyjából egy szarvasmarhának volt megfeleltethető is. Ugye, ha kisebb állatról beszéltünk, mondjuk kiskérődzőről, akkor ennek megfelelően arányosították, hogy egy hektáron hány állatot tudunk eltartani. Na most az elmúlt évtizedeknek az eredménye az, hogy elhanyagoltuk Magyarországon a gyep területeket, és így nagyfokú leromlás volt tapasztalható. Az azt jelenti, hogy ez az egy számos állat, ez ma már ilyen 0,3-0,4-es szorzóval értendő. És ez jó kezdeményezés volt. A MÁSZ részéről egy gyepgazdálkodási munkacsoport felállítása és egy országos gyepfelvételezésre került sor, ahol bevonták azokat a kutatókat, akik ma Magyarországon gyepes témával foglalkoznak, és megpróbáltak egy ilyen reprezentatív gyepfelmérést végezni az országban. Ennek a kiértékelése, jól tudom, még folyik, de már vannak ugye részeredmények. Tehát az a lényeg, hogy inkább arra kellene fókuszálni, hogy javítsuk a meglévő gyepeinket. Amit nehezebbé tesz az, hogy a gyepterületek egy jó része védett besorolású, vagy Natura 2000-es, vagy fokozottabban védett terület. Itt azért nagyon be van korlátozva azt, hogy milyen agrotechnikai beavatkozásokra van lehetőség, mert hogy a Natura 2000 szabályozás nem engedi meg a belvizek elvezetését, nem enged öntözést, felülvetést, az is meg van határozva, hogy ezek a területek milyen állatfajokkal legeltethetők, itt a szarvasmarha, bivaj, ló, kiskérődzők, szamár jöhetnek szóba. Tehát meg van kötve így a gazdálkodóknak a keze, viszont a kutatóintézetünk, ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, mi 3 évvel ezelőtt kezdtünk el egy olyan projektet, ahol szenzorokat szereltünk a szarvasmarhára, és azt néztük, hogy a tejelő állományok a kifejlesztett szenzorok hogyan adaptálhatóak a legeltetett húsmarhágazatba. Azért szükséges ennek külön a vizsgálata, mert bár egy állatfajról beszélünk, az intenzíven tejelő állományok egy zárt rendszerben vannak tartva, ugye, amiről beszéltünk, az év minden napján szinte ugyanazt a takarmányt fogyasztják, igen, ugyanazon a telepen mozognak napi 2-3 fejésre fölhajtva, míg egy húsmarha nagyon nagy legelő területeken, változatos környezeti hatások mellett és változatos takarmány mellett van tartva, és már látjuk is, hogy nem is úgy működnek ezek a szenzorok, mint a tejelő ágazatban, de hogy adaptálhatóak. Na most ezekkel a szenzorokkal vizsgálva az állatoknak mondjuk a kérődzését, nagyon szép eredményeket értünk el abban, hogy optimalizáltuk a legelő szakaszváltásoknak az időpontját, és így például egy állományban, ahol a vizsgálataink folytak, Natura 2000-es területen legeltek az állatok, és 3 évig nyomon követtük gyepfelvételezésekkel a legelők állapotát, és azt el lehetett érni, csak azzal, hogy precízebben meg lett tervezve a legeltetés, jobban oda volt figyelve a szakaszváltásokra, hogy a gyepeknél az összborítottságot tudtuk növelni, valamint a megfelelő időzítéssel és a szakaszváltásokkal a pázsitfüvek aránya is szépen emelkedni kezdett ezeken a területeken. Tehát azért mondom, hogy ha ötvözzük egyébként az új technológiák adta lehetőségeket, hagyományosabb állattartási rendszerekkel, akkor is pozitív eredményeket érhetünk el, úgy gondolom.
És szükség is van a technológia alkalmazására, mert szinte minden ágazatban látjuk azt, hogy munkaerőhiány van, és ez igaz a mezőgazdaságra és az állattenyésztésre is, egyre kevesebb fiatal választja ezt, maximum azok, akik mondjuk ebben nőttek fel, és mondjuk megöröklik. Na most mindent egy ember nem tud figyelni.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a digitalizáció, és azért beszélek egy kicsit többet erről, mert a kutatásaink is ilyen irányúak most, talán egy picit vonzóbbá teheti a fiatal generációban az állattenyésztés, mert ugye az, hogy egy gumicsizmában egész nap az állat mellett lenni, az nem biztos, hogy a mai fiatalok számára vonzó. Viszont hogyha látja azt, hogy bevonható a digitális technológia, és ő egy mobiltelefonján keresztül mindent fog tudni az állatállományáról, akkor már úgy gondolom, hogy egy picit javul a helyzet, és talán elindulunk egy generációváltás irányába, ami nagyon hiányzik a mezőgazdaságból. Tehát nagyon hiányoznak a fiatal szakemberek, bár a következő 4 éves kutatásunk során 5 partnergazdasággal dolgozunk együtt, ahol mindenütt ezt látjuk, hogy fiatalok, nagyon agilisek, és a másik oldalról nagyon nyitottak az új dolgok iránt, tehát mind az 5 gazdaságban használnak szenzorokat az állatok egészségi állapotának és szaporodás biológiai státuszának a vizsgálatára, monitorozására, és ezzel nem feltétlenül emberi munkaerőt váltanak ki, hanem azt a hiányzó felügyeletet, ami jó lenne ott lenne az állományban. Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy régen egy pásztor legeltette, egy gulyás volt kint a szarvasmarhákkal a legelőn, és minden állatról tudott mindent, tehát a mintázat alapján ismerte az összeset, és minden kórelőzményt, hogyha volt valami probléma az állattal, ez ma már nincs. Ma már villanypásztorral körbe határolt nagy területeken napokig vannak kint az állatok, és nem feltétlenül jutnak odáig, hogy napi szinten megnézzék az állományt a gazdálkodók, viszont ezek a szenzorok 24 órában monitorozzák az állat viselkedését, és azokat érdemes preferálni, aki ilyenben gondolkodik, amelyek az állatok kérődzését is vizsgálni tudják, mert a kérődző állatok lévén az lesz az első olyan paraméter, ami bármilyen probléma esetén egy visszaesést fog mutatni. És ezek a szenzorok, amiket alkalmazunk, azok nem csak a kérődzést, hanem az állat aktivitását is detektálják, és ezekből a paraméterekből, különböző algoritmusok segítségével, ha szükséges, akkor riasztásokat is tudnak küldeni, ugyanis mikor egy ilyen szenzor felszerelése kerül egy állatra, megtanulja az állat viselkedését, tehát megtanulja a normál értékeit, és a későbbiekben mindig önmagához viszonyítva, ha ettől eltérés tapasztal, akkor riasztás érkezik akár egy mobil applikációra, és így a gazdálkodó tudni fogja egyet szinten, hogy ezzel az állattal probléma van. Vannak olyan értékek, amelyeket gulyaszinten is érdemes figyelni, például a kérődzés szám, amit említettem, hogy ha megnyitunk egy újabb legelőszakaszt az állatoknak, akkor nagyon szép emelkedés tapasztalható a kérődzés számba. Ezt percbe számolják ezek az érzékelők, naponta percbe adják meg az értékét. A húsmarhák tekintetében, hogyha 400 és 650, akár 700 percig is fölmehet, ez egy normál érték. Hogyha 400 perc alá esik, akkor már hatványozottan érdemes figyelni erre az állatra, de ezt már riasztást is küld a rendszer. És hogyha 18-12 órán keresztül nem kérődzik, akkor egyértelmű vészhelyzeti riasztás jön, és azt az állatot meg kell keresni. Be tudunk avatkozni. Nagyon sokszor olyan eseteket is látunk, hogy még nem nyilvánulnak meg a problémák fizikai tünetekben, de már látjuk, hogy az állatnál eltérés van. Ilyenkor vagy fokozottabban figyeljük ezt az állatot a szenzor adatai alapján, vagy pedig már eleve kikeressük, és be tudunk avatkozni, vagy el tudunk hívni egy állatorvost, hogy megnézze. És így nagyon sokszor nem jutunk el olyan végletekig, hogy drasztikus állatorvosi beavatkozásra legyen szükség, vagy akár antibiotikumok alkalmazására, vagy állatgyógyászati termékek alkalmazására. Most mondok egy példát, volt olyan, hogy egy állatnál kérődzés visszaesést tapasztaltunk, föl lett hajtva, az állat ki lett fogva, és egy házi szerrel lett kezelve, ami természetes anyag volt. és ezt követően a szenzorokkal nyomon tudtuk követni a gyógyulását is az állatnak, és ez azt jelentette, hogy 3 nap alatt visszatért a kérődzés a normál értékre. Azt is tapasztaltuk, hogy minél későbben történik meg a beavatkozás, a gyógyulás is elhúzódik. És valószínűbb az, hogy komolyabb állatorvosi beavatkozás vagy gyógyszer alkalmazására van szükség.
Egyébként ezeknek a kutatásoknak gondolom az a célja, hogy előbb-utóbb kézenfogható és használható rendszert adjanak az állattenyésztők kezébe. Tehát mondjuk, hogy kidolgozzanak egy olyan módszert, amit utána nagyban lehet használni.
Ezek a szenzorok egyébként kereskedelmi forgalomba kaphatóak. Mi azt néztük meg elsőként Magyarországon, de talán nem szerénység, ha azt mondom, hogy ekkora állatlétszámon talán Európában is az első között voltunk, mert 120 állatot és szaporulatát szereltünk föl, összesen 700 darab szenzorral. Tehát mi azt vizsgáltuk meg, hogy a szenzorok közül, amiket alkalmaztunk, ez egy GPS helymeghatározó eszköz volt, valamint egy nyaki transponder, és ennek megfelelő fültranszponder a borjaknál, pedométer a teheneken is, egy borjú pedométer a borjaknál, valamint a teheneknél még kiegészült egy bendőbólusszal is. Tehát azt vizsgáltuk, hogy ezek közül, a szenzorok közül melyek azok, amelyek legeltetett körülmények között alkalmazhatók, és így a 3 éves vizsgálatunk eredményeképpen azt láttuk, hogy a nyaki transponderek voltak azok, amelyek extenzív körülmények között is megállták a helyüket, tehát nem igazán hagyták el az állatok, nagyon jól ellenáll a külső környezeti hatásoknak, és megbízhatóan tudja mérni a kérődzési és aktivitási paramétereket. Tehát ez lesz az a szenzor, amit most a következő 4 évben használunk majd, 5 gazdaságban, és most célunk az lesz, hogy a fajtákat is összehasonlítsuk. Tehát megnézzük azt, hogy fajtánként látunk eltérést kérődzésbe, szaporodás, biológiai viselkedésbe, paraméterekbe, és mindent ugye legeltetett körülmények között.
De erre már egyébként volt is kutatás, ugye? Tehát egyfajta húsmarhát már vizsgáltak?
Így van, az előző 3 évben egy fajtán történtek, egy gazdaságban vizsgálataink, és most megkerestük azokat a húsmarhatartó és nagyobb gazdaságokat, akik önerőből már megvásárolták ezeket a szenzorokat, és úgy tudom, hogy Magyarországon talán mind itt van partnereink között, akikkel együtt fogunk dolgozni, és ők is nagyon kíváncsiak az eredményekre. És amit még egy kicsit visszatérve a digitális technológiákra, tehát vannak olyanok, amelyek itt főleg ugye a robot technológiák bevonása az állattenyésztésben, mondjuk a robotfejű berendezések a nagy tejelőtenyésztetekbe, vagy a takarmánykiosztó robotok. Tehát ezek kiválthatnak emberi munkát. Most ezek a szenzorok, amikkel mi dolgozunk, amit említettem, nem feltétlenül fog kiváltani emberi munkát, hanem azt teszi lehetővé, hogy sokkal jobban kézbe legyen tartva az állomány, sokkal jobban tudjuk az állataink egészségi állapotát, és sokkal hamarabb be tudunk avatkozni, hogyha valami probléma van. Én úgy gondolom, hogy ez nagyban szolgálja az állatjólétet, még egy olyan esetben is, ugye azt mondjuk, hogy a legeltetett állattartás az egyik legtermészetközelibb tartás, technológia tartásmód, tehát még ilyen körülmények között is tudjuk fokozni az állatjólétet, hogyha az egészségi állapotát az állatoknak nyomon követjük.
Nyitottak erre egyébként az ágazatban dolgozók? Mert sokszor látni azt, hogy az emberek görcsösen ragaszkodnak a megszokotthoz, vagy a régen jól beválthoz, alkalmazotthoz.
Én azt gondolom, hogy a szemléletváltás borzasztó nehéz, de a fiataloknál látom azt, hogy inkább befogadóak. Másik oldalról pedig érezni lehet egy kis bizalmatlanságot a digitális technológia iránt. Azt is tisztázni kell, hogy ezek a szenzorok, amiket mi használunk, nem működnek 100%-osan, tehát adnak falsriasztást. Tehát nem működnek 100%-os hatékonysággal, de még így is sokkal több előnyük van, mint hátrányuk. Másik oldalról meg azért ehhez szükség van egy kis digitális érettségre is az emberek részéről, tehát nyitottságra, ahhoz, hogy mobil applikációkat vagy szoftvereket kezeljenek. Tehát azért tudni kell róla, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt jól használni. Viszont aki egy kicsit nyitott rá, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sok előnyét tudja élvezni ezeknek a rendszereknek.
Az oktatás, a képzés lépést tart ezzel?
Nagyon örvendetes, hogy az elmúlt években az agráregyetemeken elindult ez irányba a képzés. Ugye a digitális technológia növénytermesztési ágazatban precíziós növénytermesztés már régóta ismert dolog, tehát ma már olyan profi gépekkel dolgoznak a növénytermesztők, hogy ők már úgy gondolom egy kicsit előrébb vannak. Az állattenyésztés területén pedig úgy látom, hogy most van egy nagy boom, ha lehet így mondani, ugyanis annak köszönhetően, hogy nagyon kevés embert lehet találni az ágazatban, tehát fizikai dolgozót is szükség van ezekre, és az agráregyetemeken is elindult ma már nem csak a precíziós növénytermesztés, hanem a precíziós állattenyésztési képzések is. Úgyhogy mi is nagyon nyitottak vagyunk rá, én nagyon hangsúlyozom mindenütt, hogy szívesen várjuk az érdeklődő hallgatókat. Szakdolgozatosok is jelentkeztek hozzánk ebben a témában, már 3 szakdolgozat is született, meg 2 még folyamatban van. Tehát mi próbáljuk a kutatóintézetünk részéről ezzel támogatni a fiatalokat, hogy nyitottak vagyunk a szakmai érdeklődésre, és nagyon szívesen várjuk azokat a hallgatókat, akiket ez a téma érdekel.
Ugye az ÖMKI, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az elhivatott letette a voksát az ökológiai mezőgazdaság mellett. Az ökológiai mezőgazdaságnak az állattartó ágazata az milyen, arra mi jellemző?
Most olvastuk az újabb statisztikákat, hogy Magyarországon körülbelül területeknek a 6%-án folyik jelen pillanatban ökológiai termelés. Az ökológiai állattartás, én úgy gondolom, hogy ebben még nagyon nagyot fejlődhetünk, és mi szeretnénk mindenképpen elérni azt, hogy vonzóbbá tegyük ezt a termelési módot sok kis gazdálkodó számára, és talán a piac is nyit afelé, hogy árban is egy kicsit megjelenjen ez a plusz, amennyivel ők többet tesznek a környezetükért.
Tehát magyarán, ha egy ilyen fajta állattartó ágazatról van szó, akkor ott mondjuk az állatok csak és kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó takarmányt fogyaszthatnak?
Így van, tehát azért ennek megvan a pontos szabályozása, amik rendeletben le vannak írva. Az állatok takarmányozása nagy mértékben a saját gazdaság területéről betakarított terményekkel kell, hogy történjen. Ugye, ha kérődzőkről van szó, akkor főleg a tömeg és száros takarmányok a gazdaság területén. A nagy hányada onnan kell, hogy betakarításra kerüljön. Valamint az abraktakarmányok esetében is ökológiai gazdálkodásból kell származzon a takarmány, de minimum GMO-mentesnek kell lennie.
Egy nagyon picit visszatérnék még a szenzoros vizsgálatokra. Az állatokra is elhelyeztek ilyen szenzorokat?
Igen, ezek az állatokra voltak felszerelve. A nyaki transponderek azok egy ilyen nyakpánton, a nyak bal oldalán vannak elhelyezve. Egy rögzítő súly biztosítja azt, hogy a szenzor megfelelő pozícióban legyen az állaton. A pedométerek, ezek ilyen lépésszámlálók, a lábra szerelhetőek. A bólusz az egy gyógyszeradaguló kis applikátorral lenyelethető, az többnyire a bendőben vagy a recélgyomorban lokalizálódik, és a GPS kis helymeghatározó szenzor az, amit mi alkalmaztunk, az a fülben egy krotáliázó fogó segítségével, ugyanazzal, amivel az NR számot helyezik az állat fülébe, azzal volt felhelyezhető az állatra. Tehát ezek a szenzorok non-invazívak, ami azt jelenti, hogy nem kell műtéti beavatkozás ahhoz, hogy felhelyezzük az állatra. A méretük is olyan, hogy nem zavarja az állatot a mindennapi tevékenységében.
És ugye ezek teljesen ellenállóak az időjárásnak is.
Így van, hát egyébként így a 3 év alatt is láttuk, amikor elkezdtük az előző kutatásainkat, a szenzoros vizsgálatainkat, hogy nagyon nagy fejlődés van a szenzortechnológia területén. Az a GPS, amit mi használtunk, annál problémákba ütköztünk, tehát itt célunk is volt az, hogy a gyártók felé is jelezzük, hogyha extenzív körülmények között nem látjuk biztosítottnak a működését, vagy hogyha valamilyen problémát tapasztalunk, hogy a fejlesztéseik ez irányba történjenek a későbbiekben. Tehát itt például a GPS-ekkel kapcsolatban tapasztaltunk egy korróziót, vagy pedig egy nem megfelelő műanyag hegesztésnek köszönhetően az állatok sokat elhagytak az első évben, de nagyon nyitottak voltak a szenzorgyártó cégek is a javaslatainkra, és úgy látjuk, hogy beépítették, és ma már még jobb szenzorokat tudnak a piacra vinni.
A vizsgálatok helyszínére kihelyeztek egy meteorológiai állomást, és erre miért volt szükség?
Azért, mert pontos meteorológiai adatokat szerettünk volna gyűjteni a gazdaság területéről. Ez csapadék, hőmérséklet viszonyok értendő páratartalom. Ugyanis amellett, hogy az állatoknak vizsgáltuk, monitoroztuk az egészségi állapotát és a szaporodás biológiai státuszát, emellett még olyan összefüggéseket is próbáltunk megvizsgálni, amelyek ugye a nyers adatok feldolgozása során értelmezhetők, így például a kérődési értékek és a hőmérsékleti viszonyok kapcsolatát is vizsgáltuk, vagy például a hőstresszt állomány szinten, ezek a szenzorok, ez a nyaki transponder, amit használtunk, az a hőstressz detektálására is alkalmas, és így szükség volt a helyi pontos meteorológiai adatoknak az ismeretére is. Vagy például csapadék viszonyok, mert tapasztaltunk olyat, hogy a bólusz, ami a bendőben elhelyezett szenzor volt, az riasztást küldött, hogy az állat napok óta nem fogyasztott vizet, és akkor ezt így összevetve a meteorológiai adatokkal láttuk azt, hogy egy csapadékos időszak volt. Ez azt jelentette, hogy a legelőn alkalmi pocsolyák, vagy ilyen vizes területek alakultak ki, és az állatok ott ittak, tehát nem jöttek le az itatói, és a füveknek is vegetációs víztartalma ilyenkor sokkal nagyobb volt. Így ez könnyebbé tette azt, hogy ezeket a szenzoroknak a riasztásait értelmezzük, tehát mint mondtam, mindent leellenőriztünk, minden riasztást, ami érkezett, és így akkor meg tudtuk magyarázni ezt. Tehát, hogy ez nem egy probléma volt, hanem a szenzor csak azt tudta mutatni, amit ő belül mér, a bendőhőmérsékletet, hogy az nem esett vissza, de ez egy normál állapot volt, mert az állat többször kisebb mennyiségű vizet vett fel, és ez nem hűtötte vissza annyira a bendőt, hogy a szenzor érzékelni tudja.
Ha egyébként az állattenyésztést nézzük, akkor a digitalizáció terén hol tart Magyarország?
Hát az intenzív állattenyésztés területén én úgy gondolom most egy óriási elterjedése van ezeknek a különböző digitális szenzoroknak, érzékelőknek, valamint robotoknak. Prega konferencián voltunk nemrég, ahol külön állattenyésztési szekció, egy egész napot megtöltő előadássorozatok voltak a precízus állattenyésztés témájában, és hát ott merült fel az, hogy ugye a fejű robotoknak a bevezetése az állatjóléti szempontból is mennyire pozitív egy nagy tejelő állományban, ugyanis ilyenkor nagy mértékben csökkenthető a stressz, amikor a fejőházba fölhagyják az állatokat fejésre, azért ott menni kell, ott haladni kell az állatnak, ez mindig egy stresszt jelent napi 2-3 alkalommal is az állatoknak. Viszont a fejőrobotok beállítása és az állatok rászoktatása a fejőrobotokra, ami nagyjából egy 2 hét alatt megtörténik, az állat önkéntesen jelentkezik, vagy áll be a fejőállásba, a fejésre. Így az állat igényeihez alkalmazkodik. Tehát nem az állat alkalmazkodik a telepi infrastruktúrához, hanem az infrastruktúra alkalmazkodott így az állat szükségleteihez. Tehát növelni tudta a legtöbb telep, aki bevezette a fejőrobotokat, a tejtermelését is, mert az állat van, hogy többször is bemegy, és ez nagyban csökkentette a stresszt, ami szintén hozzájárulhatott a tejhozam növekedéséhez, valamint az, hogy ezek a robotok azzal, hogy megfejik az állatot, rögtön egy tejvizsgálatot is elvégeznek, megnézik a szomatikus sejtszemet, megnézik, hogy van-e bármilyen probléma, szeparálni tudják a tejet, hogyha nem megfelelő minőség, és az állatot is másik irányba terelik, akár egy kezelő helységbe, hogyha a tejparaméterek alapján úgy látják, hogy probléma van. Szóval úgy gondolom, hogy ez a digitalizáció jó irányba indult el, és hogy nagyon nagy elterjedése lesz itt az állattenyésztési területen is, mert ez már elkezdődött.
És akkor a másik legfontosabb dolog, hogy az emberek is változtassanak. Tehát egyrészt megnézni azt, hogy mit vesznek, milyen húst vesznek, és az honnan származik. Azt nem tudom, hogy a szupermarketektől ez elválható-e, bár vannak már Magyarországon is olyan szupermarketek, amelyek adnak arra, hogy milyen terméket adnak el. Tehát, hogy igyekeznek mondjuk a helyi Magyarországon megtermelt zöldségeket előnyben részesíteni. Eljöhet majd az az idő, amikor ez a hús termékekre is igaz lesz?
Hát azt tudom, hogy a hús termékeknél is ki kell írják, a legtöbb húspultban már ott van, hogy melyik országból származik, például a sertéshúsok. De én azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes körbenézni a környezetünkbe, fölmérni, hogy kisebb gazdaságokból miket tudunk beszerezni, mert összehasonlíthatatlan íze van például egy kis gazdaságból származó sajtnak, megvéve egy bolti trapistát, amit ugye nem is tudunk annyit fogyasztani belőle. Tehát amit mondtam is önnek, hogy ha átállunk a kevesebb és minőségű ételek fogyasztására, az mennyiségi csökkenést is jelent egyébként, mert egy finom házi érlelési sajtból, amit nagyjából ugyanolyan áron meg tudunk lassabb venni, mint egy jobb minőségi boltit, kevesebbet tudunk enni, mert ízletesebb, finomabb, jóformán fűszerezésre használjuk ugye egy szendvicsnél. És beszélgetve a termelőkkel, ugye állattenyésztőként nyilván meg fogom kérdezni a sajtot előállító árusítót, hogy ő honnan jött, mit csinált, milyen marhával termeli meg ezt a sajtot, úgyhogy én érdeklődöm mindig, és olyan szívvel lélekkel tudják csinálni, és annyira nyitottak még arra is akár, hogy meglátogassák azok az emberek, akik érdeklődnek a termékeik iránt, a saját kis gazdaságukat. Tehát ez egy jó kapocs is lehet, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok termelő erre nyitott, ha megtaláljuk a megfelelő forrásokat, mert ott vannak, csak egy kicsit föl kell deríteni a környezetünkben azokat a gazdaságokat, ahova érdemes elmenni, érdemes tőlük vásárolni, és amellett, hogy egy családnak egy jó megélhetést is biztosítunk, egészségesebb élelmiszerhez jutunk, és szerintem még akár baráti kötelékek is kialakulhatnak.
Igen. És azt és is akkor... látom, hogy egyre többen állnak át arra, hogy mondjuk, ha tudják, és van helyük a családi háznál, akkor mondjuk saját maguk például csirkét tartanak. Ne is nagy mennyiségbe, csak annyi, amennyi a családnak az ellátására elegendő.
Így van, például nekünk egy olyan családi házunk volt előzőleg, ahol egy kicsi udvarunk volt, de azon a pici udvaron mi traktorgumikat kértünk, amit ingyen odaadtak a gumiszervizek, és abba csináltunk magas ágyásokat. És a pici gyermekem, amikor kijött az udvarra, és mikor a snidlinget csipegette, vagy éppen a menta levelet rákcsálta, vagy éppen a koktélparadicsomot úgy ette, mint a cseresznyét. És ezt nagyon picibe csináltuk, de ez a pici is elég volt arra, hogy folyamatosan zöld fűszer, ami a konyhába szükséges volt, akár egy salátához rendelkezésre állt. Szóval picibe is lehet nagyon jól csinálni. És nagy élmény a gyereknek, és ezzel elértük azt, hogy például az óviba is lett egy kis fűszernövénykert, vagy megcsináltunk a gyerekeknek egy rovarhotelt, hogy lássák a rovaroknak a fontosságát is, a megporzások. És úgy éltek a gyerekek mindig egy óvi udvaron, hogy mellettük a méhek nyugodtan tudtak szorvosan dolgozni, és a gyerekek megszokták a jelenlétüket, és nem pánik voltak be attól, hogy rovarok élnek körülöttük. És az óvónéni mondta, hogy nagyon pozitív hatása volt ennek, mert vitték oda a kis ágacskákat, hogy ide is jó lesz, hogyha bemászik majd egy kis poloska, ide meg ez az. Szóval én beszoktam vállalni azt, hogy az óvisokhoz is elmegyek, és tartok a szarvasmarhákról egy előadást, és nagyon nyitottak a gyerekek, mikor eljövök és megkérdezem, akkor el tudjátok-e mondani, milyen állt a szarvasmarha, és mindenki azt mondja, hogy párosújú patás kérődzés, elmondja, hogy mit teszik, akkor én már nagyon boldog vagyok. És annyira sokszínű ez a faj is, hogy a hosszú szarvútól a bolyhos tehénig rettetesen nagy variációk vannak külön alapján, tehát nagyon érdekli az a gyerekeket, és pici korba érdemes ezeket a magokat már elültetni. Például kutatók éjszakáján készítettünk itthon a gyerekeimmel egy ilyen tehén modellt, egy kartonlapra, és egy gumikesztyűbe vizeteleztve lehetett fejni, és bevittük az intézetbe, amikor a kutatók éjszakájá volt, ott minden gyerek fejni akart a végén. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nyitottak erre, meg azzal, hogy fizikai kontaktusba kerüljenek egy állattal, megérintsék, hogy honnan jön az a tej, mekkora az az állat, aki ezt nekem nap mint nap biztosítja. És úgy gondolom, hogy a gyerekeket kell megfogni, megérinteni ebbe, vissza kanyarodjanak egy kicsit a természet felé.